Hát akkor vágjunk bele abba a témába, amit nem én találtam ki, hanem ami kérésként érkezett hozzám, hogy az indulatainkról, a haragunkról beszéljünk már valamilyen formában, mert nehéz velük mit kezdeni. Én azt javaslom, hogy Kiki válasszon magának szépen a maga csendjében itt és most egy aktuális haragot. Kire, mire, miért haragudtam mostanában, vagy legutóbb, vagy ami még elrendezetlen. Köszönöm szépen. És akkor, ha van egy ilyen konkrét gondolatunk, akkor könnyebb vele dolgozni, vagy könnyebb az elhangzó dolgokat aktualizálni, vagy használni. Ez csak egy javaslat. Ki élhet vele. Hogyha ilyen közegben merül fel a kérdés, hogy mit kezdjünk a haragunkkal, akkor teljesen természetes, hogy bibliai alapokat is nézünk. Mit mond a Biblia a haragról? Hát van egy néhány oldalnyi idézet ebben a témában. Néhányat hadd mondjak. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. A hirtelen haragú bolondságot követ el, és az alattomos embert gyűlölik. Ha az orrot erősen fújják, vér jön belőle, és ha haragot szítanak, per lesz belőle. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Az Úr haragja tölt el engem, nem tudom már magamban tartani. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot. Félek, hogy amikor megérkezem, viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, a többi lesz közöttetek. A test cselekedetei nyilvánvalók, mégpedig ezek, házasságtörés, paráznoság, tisztátalanság, gulyálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag. Így egy sorban. Lehetne sorolni, hát ha ezek a test cselekedetei, meg ilyenek ne legyenek közöttetek, akkor azt mondhatnánk, hogy a harag az nyilvánvalóan rossz dolog. Hát mi is azért akarunk erről beszélni, mert meg akarunk tőle szabadulni, valahogy meg akarjuk tanulni, kezelni, hogy ne mérgezzen minket. Tehát a harag nem annak árt, akire haragszunk, hanem annak árt, aki haragszik. Tehát a harag rossz. Viszont, ha arra gondolunk, hogy az Úristen is, meg Jézus is haragszik, akkor azt kell mondanunk, hogy a harag nem lehet bűn. Önmagában a harag nem lehet bűn, mert az Isten és Jézus nem bűnös. Hát pedig lehetne idézni az Úristen haragjáról is bőven az igéket. Néhányat csak talán, amikor az Úr félelmetes haragjáról van szó. Hamarosan kitöltöm rajtad lánguló haragomat, elbánok veled haragomban, elítélek, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden utálatos tettedért. Rájuk zúdította izzó haragját, dühét, háborgását, pusztító angyalok seregét. Eredj népen, menj be szobádba, és zárd magadra az ajtót, rejtőzzel egy rövid pillanatra, még elmúlik az Úr haragja. Haragszik az Úristen, és hát Jézusról is tudjuk, hogy haraggal űzte ki a templomból a kufárokat. Tehát a harag úgy látszik önmagában nem rossz. Vagyis máshogy fogalmazva, nem minden esetben bűn. Mert van olyan harag, amelyet kifejezetten jogosnak és helyénvalónak tarthatunk. Amikor például arról olvasunk, ismerős, ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Tehát teljesen elfogadott dolog, hogy az ember haragszik. Csak vigyázz, hogy mit kezdesz a haragoddal. A nap ne menjen le vele. És nem csak azért, mert lehet, hogy másnap nem ébredünk föl, hanem azért is, mert megmérgezi még az álmunkat is, minket, magunkat mérgez, tehát nem tanácsos haraggal lefeküdni. Vagy ott van egy másik jó tanács Jakabtól, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Késedelmes a haragra, tehát gondold meg, hogy joggal haragszol-e. Ne hirtelen haragú legyél, hanem gondold át, hogy jogos-e az, ami miatt haragudnál. Meg lehet nézni az Új Szövetség kifejezéseit az eredetiben. Ahol haragot fordítunk, ott kétféle szó áll. Az egyik szenvedélyt és energiát jelent, valamiféle szent haragot, a másik meg a dühöngést és a forrongást. Hiába fordítjuk mind a kettőt haraggal, egészen másról van szó. Az egyik elfogadott, a másik pedig árt. A harag lehet valamiféle Istentől jövő energia, ami segíti a probléma megoldást. Haragszom valami rosszra. Nem valaki rosszra, hanem valami rosszra. Teljesen helyénvaló. És előre visz. Mondjuk, amikor Dávid felháborodik Nátán példázata. Halálfia az az ember, hogy tehetett ilyet. Teljes joggal haragszik arra az emberre, aki igazságtalanságot tett. És aztán haragudott saját magára is, amikor kiderül, hogy róla van szó. Vagy ilyen harag Jézusnak a templom tisztításkor megjelenő haragja. Tehát van olyan harag, amivel nem önmagát védi az ember, hanem vagy másokat, vagy valamilyen alapelvet. Haragszom, mert a másikat bántják, haragszom, mert valamilyen értéket bántanak, és azt nem hagyhatom. Mitől haragszik az ember? Honnan jön a harag? Ugye egy kedves, kellemes baráti vagy családi társaságban az ember nem haragszik. Jól érzi magát. A harag mindig valamiféle visszautasításban gyökerezik. Mindig valamilyen önvédelmi reakciót jelent. Hogyha valaki visszautasít engem, vagy amit mondok, ha valaki kritikus velem, valaki rossz indulatú velem szemben, akkor előjön belőlem, vagy előjöhet a harag. Amikor a belső biztonságunk kerül veszélybe, és érezzük, hogy meg kell védeni magunkat, az önértékelésünket, alapvető szükségleteinket, meggyőződésünket meg kell védeni. Mondok egy esetet. Válófélben levő házasfelekről van szó. A feleség ott hagyta a férjet, elment valaki mással, és visszatelefonál a férjének, vagy volt férjének, hogy hát van még nálad néhány dolgom, amit szeretnék elhozni. Hát jó, gyere. Mégiscsak a közös lakás. Elhozom a maglót, meg a nem tudom, mi kell. És akkor a férje elkezd azon gondolkodni, nyilván sajog bele a szíve lelke, hogy mit csinál ez az asszony, mióta elment tőle. Próbálja végig gondolni, mit csinál ez a nő. És akkor megjön a felesége, elkezd csomagolni, és még mindig azon gondolkodik, hogy mit csinál, mióta elment. És közben arra gondol, hogy na segítek én majd neked költözkedni. És mire leérnek a kocsihoz, Magnóstól, minden szó nélkül hozzávágja a betonjátához a magnót. Aztán mondhatja, hogy elvesztettem a fejemet. De miről van itt szó? Miért haragszik ez az ember? Mi az, ami... Találunk-e ebben az esetben valamilyen védekezési reflexet, vagy önvédelmi reakciót? És a másik ellen támad, vagy miért kell azt a magnót földhöz várni?
Tehetetlen.
Tehetetlen, düh. És akkor ez a kifejezése? És akkor így fejezi ki?
Igen, te valahogy úgy érted, hogy az egész helyet érted.
Uh-huh. Lehetne akár saját magára mérges, és az indulatát így vezeti le, hogy miért jutottak el ide. Uh-huh. Miért nem figyeltek oda egymásra jobban? Kommunikáció hiány.
Én azt érzem benne, hogy az önértékelését védeni. Engem itt hagytak, elment, valaki más jobb neki, tehát én nem érek annyit, vagy nem érek semmit. És innen jön a tehetetlenség. Hát nem érek semmit, de még földhöz tudom vágni ezt a magnót. És ha ő ártott nekem, akkor tudok én is ártani neki. Utána megbánja, mert érzi, hogy semmi értelme nem volt, de az, hogy én nem érek semmit, vagy engem így megaláztak, az önvédelmi reakcióként, vagy megbántott ember önvédelmeként valahogy így előjön. Nem az embert bántom, mert azt mégsem, hanem valamit, ami fontos neki. No, hát vannak ilyen helyzetek, mindenki tudná mondani a sajátját, nem is egyet. Az a kérdés, hogy mit kezdjünk az ilyen helyzettel. Nyilván vannak tipikus megoldási formák. Mit kezdjek a haragommal? Hát el is nyomhatom. Hát nem illik haragudni. Bűn haragudni. Hát csak nem fogok tombolni. Nem illik meg, hogy néz az ki. Jó keresztjén módjára lenyelem. Mi lesz belőle?
Betegség.
Depresszió, keserűség. Vagy a megbocsátásra való képtelenség. Ott van bennem, ott fáj bennem. Nem bocsátod meg soha. Ennek az ellentéte a nyílt agresszió. Még mindig jobb, amikor tárgyak ellen. Fordított példát is lehetne mondani, amikor a feleség érzi magát megbántva, vagy megcsalatva, és fog egy fél téglát, és beveri a férje autójának a szélvédőjét. Na, jól megadtam neki. valahogy le kell vezetni az agressziót, a dühöt, a fájdalmat. És hiába érzi utána, hogy nem kellett volna, ez jött ki belőle. Vagy nem kell annak az agressziónak nyíltnak lenni, el is rejthetjük. Valamiféle csendes, szótlan magatartásban. De olyan szótlanul, hogy aztán szavamat nem hallja ez a másik ember, akárhogy próbálja kiszedni belőlem, akkor se. El tudjuk képzelni ezt a helyzetet, amikor az egyik próbálna szólni a másikhoz, és az meg csak durcásan, meg dacosan elfordul és teszi a dolgát tüntetően csendben. Valószínűleg az lesz a győztes, aki nem szólal meg. Mert a másik nem tud vele mit kezdeni. És ott fogja hagyni. Akkor meg. Nem kell egy szót se szólni ahhoz, hogy az ember egy ilyen konfliktus helyzetben győzzön. És az a gond, hogyha mindig ugyanaz a fél győz, akkor biztos, hogy mind a kettő veszít. Na tehát vannak pozitív megoldási lehetőségek is. Például, amikor az ember kinyilvánítja a határokat. Hogy meddig lehet elmenni, és mi az, ami már utána bántás, amire úgyis haraggal válaszol az ember automatikusan. És akkor tudja a két fél, hogy hol a határ, és azt nem jó átlépni, mert akkor abból baj van. És szépen meg lehet beszélni. Keserűség nélkül, tisztelettel. Aztán van olyan pozitív megoldás is, hogy hát egyszerűen csak leteszem a haragomat. Amit úgy hívunk, hogy bocsánat. Megbocsátok és kész. És nem haragszom tovább, és nem fogok tombolni, és nem verem be a szélvédőt, és itt tovább. Megbocsátok. Hát nem könnyű lecke, de hatalmas fegyver. Szerintem nincs mit tenni. Nem csak mondom, megbocsátom. Erre talán van egy igény is. Azt mondja az Efezusi levélben, hogy minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Hát csak úgy lehet távol, hogyha a megbocsátással leteszem. Na, egy másik szempontból figyelve a haragot. Mikor bűn a harag? Bűn, hogyha önzésből fakad. Akkor azért haragszom, mert valami, ami nekem nagyon kellene, az nem jön össze, vagy nem kapom meg, és abszolút eszembe se jut a másikra odafigyelni, hanem csak a magam érdekeit nézem, és haragszom, hogyha az nem úgy alakul, ahogy szeretném. Vagy ha az Úristen célját ferdíti el, tehát nem jó felé visz, hanem rosszra vezet. Vagy amire már céloztunk, hogyha nem valami, hanem valaki ellen irányul a harag. Vagy amikor nem találjuk a korlátait, amikor mindent elönt, amikor nincs határ, nincs megállás, és még több fájdalmat okozunk a haragunkkal. Vagy lehet, hogy helyrehozhatatlan károk származnak belőle, mert nem tudok megállni, és nem tudom a haragomat letenni, vagy a kifejezését beszüntetni. Amikor tartósan haragszunk valakire, akkor ez olyan méreg, ami biztos, hogy valamiféle lelki, illetve akár testi betegséghez vezethet. Aztán, hogyha valaki így tartja és forgatja magában a haragját, akkor könnyen előfordulhat még, hogy még egészen apró dolgok miatt is teljesen kiborul. Hogy minden apróság miatt zúgolódni, meg problémázni fog. Talán látunk már ilyet. És aztán, de nem tudja, hogy mi baja van. Hát ott forog benne, vagy ott for benne a harag, és azért reagál érthetetlen módon bizonyos helyzetekben. Jó. Hogy lehet bibliai módon kezelni a haragot? Hát például úgy, hogyha teret engedünk az Isten haragján. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Ha teljes joggal haragszom valamire, vagy valami miatt, lehet, hogy azt nem nekem kell elintézni, hanem rábízhatom az Úristenre. Ő majd tudja, hogy kezelje. És ne akarjak én az Isten helyébe lépni, vagy azt megtenni, amit ő fog igazán, igazsággal és helyén való módon kezelni. Vagy biblikus a harag kezelése, hogyha nem fizetünk rosszal a rosszért. Talán tudjuk, hogy voltak olyan afrikai törzsek, amelyek kiirtották egymást, mert hát, ha az egyik megölt a másik törzsből két embert, akkor négyet kellett megölni viszont, és előbb-utóbb elfogytak. A haragunkat valahogy át kellene tudnunk fordítani, hogy a szeretetnek tudjon helyet adni. A tetteink, a legbelsőbb gondolatainkból, vagy érzéseinkből erednek, és amit csinálunk, az vissza is hat ránk. Úgy változhat meg az érzésünk valaki iránt, például, hogyha változtatunk a viselkedésünkre. Tehát ha én haragszom ugyan, de tudatosan úgy viselkedek vele, hogy ezt le akarom küzdeni, és nem ezt mutatom, hanem keresztény módon próbálok viszonyulni hozzá, a saját cselekedetem visszafoghatni rá. Például ez is egy lehetőség. No, de a legjobb megoldás a prevenció. Előzzük meg a helyzeteket, készüljünk fel az olyan helyzetekre, amiket nem is lehet előre tudni, hogy amikor bekövetkezik, akkor tudjak jól reagálni. Hogyha a házasság hete van, akkor a házasságon belül elképzelve a témát, vagy akár azon kívül is, de két emberre gondoljunk most, hogy tud két ember egymással kapcsolatban levő ember fölkészülni azokra a helyzetekre, amikor a harag előtör. Jó módszer a megelőzésben, amikor még nem veszekszünk, vagy nem haragszunk, akkor egyezünk meg a tiltott fegyverek listájára. Mi az, amit nem szabad használni egy veszekedős helyzetben? Egyébként, ha veszekedésről van szó, akkor annyit azért jó elmondani, hogy haragudni lehet egyedül is, A veszekedéshez két ember kell. Tiltott fegyverek. Van valakinek ötlete, hogy mit nem szabad csinálni? Nem biztos. Hát azt mondják, hogy nincs házasság tányércsörgés nélkül.
Az anyját szívni.
Jó. Visszatérünk rá. A saját gyakorlatunkra is gondolhatunk, hogy mit csináltunk mi már, amit nem lett volna szabad.
Nem saját kérdez, de azzal fenyegetőzni, hogy dörgbe válok-e.
Köszönöm a bevezető félmondatot. Jó. De jól tudjuk. Akkor már csak alkalmazni kell. Miért nem szabad válásra fenyegetőzni?
Súlya van.
Hát alapvető bizalmat veszíti el az ember. Félelemben tartja a másikat, hogy ez tényleg lehetséges. Hát ezzel a félelemmel nagyon nehéz együtt élni.
Vagy a másik fejében megfordulhat, azt mondta, hogy nem lehet, hogy megfordulhatja a másik. És hát...
Ha ő el tudja képzelni, akkor én is. Megelőzöm, nehogy ő alázzon meg engem. Tehát nem látjuk a végét. Olyat mondhatunk, aminek súlyosabb következménye lesz, mint amire gondolunk. Meg akarjuk ijeszteni a másikat, és közben pedig félelemben tartjuk. Nem egyszeri ijesztés, hanem félelemben tartás. Egész más, és folyamatosan mérgezi a kapcsolatot. Nehéz lehet megtartani, de lehet ilyen tiltott fegyver az, hogy nem hagyom el a helyszínt. Nem hagyom ott a másikat. Nem vonulok ki, nem csapom rá az ajtót. Ezt nem. Akkor csináljuk végig. Hogy legyen valami nyugvópont a végén. Aztán nem jó megtámadni a másik ember értékeit vagy személyiségét. Mert egy vitában nem az a cél, hogy orvul legyilkoljuk a másikat. Lehet, hogy csak azt akarjuk, hogy végre halljon meg, mármint, hogy hallgasson meg engem. Hogy végre figyeljen oda rám. Hát akkor ne bántsam meg a lénye legmélyén, vagy a személyiségében, vagy az értékeiben. Nem ezt akarom. Akkor miért csinálom? Tehát ne bántsam meg úgy, ahogy nem is akarom. Ne üssek rajta olyan sebet, amit sokkal nehezebb lesz begyógyítani. És ez azért nem csak felnőttekre vonatkozik, ez sem, meg a többi sem, hanem a gyerekeinkkel való kapcsolatban is így igaz. Hány gyerek szenved attól, hogy a szülők, amikor beszegszenek vele, akkor leértékelik, vagy szinte semmivé értéktelenné nyilvánítja. Vagy ha visszalépünk egy gondolatot, a válással való fenyegetés szülő-gyerek kapcsolatban is ott van, hogy odaadlak annak a bácsinak, vigyen el, mert rossz vagy, vagy beadlak az intézetbe, ilyen őrültségeket tudnak mondani szülők. Vagy nem szabad meg támadni a másiknak a családját. Automatikusan védekezni fog. Automatikusan fogja tudni hogy nekem meg kell védeni apámat, anyámat, testvéremet, akárkimet. Mert ne bántsák, mert ők hozzám tartoznak. Tehát még inkább a veszekedést, a haragot szítjük vele, hogyha a másiknak a családtagját bevonjuk ilyen formán a vitába. Aztán tipikus magatartásforma, amikor az ember úgy érzi, hogy veszíteni fogok ebben a vitában, akkor kihátrál. Beszéljünk másról. Akkor előhozok valami új vádat, valami új témát, mert ebben vesztes leszek. Hát meg lehet állapodni erről is, hogy nem tereljük el a szót. Ami a téma, az zárjuk le. Aztán nem csak támadni lehet a másiknak a családját, a családtagjait, hanem azt is gyakorta megpróbáljuk, hogy támogatólag próbálunk bevonni más családtagokat. Mert még az anyád is megmondta, hogy nekem van igaza. És akkor mind a kettő elkezdi gyűjteni azokat a családtagokat, gondolatban vagy szavakkal kimondva, akik az ő pártján el. Hát akkor már nem két ember veszekszik. Akkor már két nagy tábor van. Hát mire vezet ez? Egyszerű megállapodni róla, hogy ezt nem. Aztán lehet egy ritkább megoldási forma, amikor az egyik fél azt mondja, hogy jó, én vagyok mindenben hibás, persze, jaj, úgy hátrál ki, hogy mindent magára vállal. Jó, győztél, igen, én vagyok a vesztes. Akár sírok is. De nem vállalom a felelősséget. Se azért, amit csináltam, se saját magamért. Csak megpróbálok részvétet ébreszteni a másikban, a probléma megoldása helyett. Nem is igazán megbánás ez, hanem csak a másiknak a leszereléseiért történik, hogy fegyvertelenné tehessem a másikat, mert hát megadtam magam. Vagy kicsit hasonlít, amikor az ember védekezik. Automatikusan, ösztönösen védekezünk, hogyha másik valamivel vádol, vagy támad, vagy valami miatt haragszik. Ki akarjuk menteni magunkat. Miért baj ez? Hát az ember védekezik, az olaj a tűzre. Hát, ha ő védekezik, akkor én annál jobban támadom. Ha védekezem, akkor érezheti azt a másik, hogy én nem figyelek rá. Nem veszem komolyan azt, amit mond, mert én a magam érveit sorakoztatom föl, és nem az övére válaszolok. Tehát elbeszélünk egymás mellett, azzal, hogy ő a kritikát fogalmazza meg, én pedig valami egyébben védekezem. Na de lehetne ezt a sort folytatni, bővíteni, vagy kinek a saját szája íze szerint formálni. Maga az ötlet, hogy csináljunk egy listát a tiltott fegyverekről, ez megszívlelendő. Nyilván nem a harag meg a veszekedés közepén, hanem lehet erről beszélgetni, és leírni ezt a néhány dolgot, hogy ezt már pedig mi nem fogjuk csinálni, akkor se elborul az agyunk. És akkor lehet egymást figyelmeztetni is rá, hogyha mégis előjön. Aztán, ha vannak tiltott fegyverek, akkor kell, hogy legyenek használható fegyverek is a harag kezelésében. Nehéz lecke, de az érzéseink kifejezését meg kéne tanulni. Lehet, hogy férfi embernek még nehezebben, általában. Tehát fejezzük ki, mutassuk ki valahogy, tanuljuk meg megmutatni egyik oldalról, másik oldalról pedig tanuljuk meg meghallgatni a másiknak a beszámolóját az érzéseiről. Van egy hatásosnak tűnő kérdés, amivel lehet nevelni akár gyerekeket is, vagy felnőtteket is az érzések kifejezésére. Ugye mi meg szoktuk kérdezni egymást, hogy hogy vagy, mi volt az iskolában, mi volt a munkahelyen, hogy érzed magad. De ha azt kérdezzük, hogy hogyan éled meg ezt vagy azt a helyzetet, akkor arra nem lehet ugyanúgy felelni, mintha csak azt kérdezem, hogy hogy vagy. Hogy éled meg? És akkor talán érzi a másik is belőle, hogy nem csak felületesen kérdez. És erre tényleg válaszolni kell. Tehát tanuljunk meg kifejezni, és tanuljuk meg a velünk kapcsolatos, akár negatív érzéseket is meghallgatni a másiktól. Úgy belegondol, vagy tényleg ő mit, miért érezhet. Nem a védekezésnek a reflexével, hanem azzal az odafigyeléssel, hogy tényleg mit okozhattam ennek az embernek, mitől lett mérges, vagy mi kavarta föl, vagy miért kavarta föl az, amit én mondtam, vagy te. Aztán, amikor fölgyűlik bennünk a harag, nagyon nehéz, de jó lenne ezt is megtanulni, hogy kérdezzük már meg magunktól, hogy mi bajunk van egyáltalán. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy a másikra figyeljünk oda úgy, hogy vajon mi bántotta meg, és miért az én tetteimből vagy szavaimból. Szabad befelé is figyelni, mit érzek én igazán? Mi zavar engem valójában? Tehát saját magunkra is lehet úgy figyelni, hogy ez a befelé figyelés reálisabbá tegye a reakcióinkat bizonyos helyzetekben. És aztán, amikor már látom, hogy én mit érzek és miért, mi zavar engem, akkor tiszteljem már meg a másikat azzal, hogy elmondom neki. Azt mondom el, ami zavar. Hogy ő is tudja és lássa pontosan, hogy engem mi zavar. Mert hát szóból ért az ember, ezt már beszéltük két nappal ezelőtt is. Bizony, sokaknak ebben segítségre van szükségük. Tehát vannak, akik ilyesmi miatt mennek el mondjuk egy önismereti kurzusra, hogy lássam már meg magamban, hogy mitől leszek mérges? Mert nem könnyű magunktól ezt észrevenni. Aztán meg lehet határozni konkrétan azt a helyzetet, amiben vagyunk. Mikor nem a haragomat közlöm a másikkal, hanem az információt arról, hogy mi zajlik körülöttem, vagy bennem. Amikor nem neki megyek a másiknak, mert nem csinálja meg azt, amit vártam tőle, hanem elmondom neki tényközlésszerűen, hogy én fáradt vagyok, te meg nem teszed meg azt, amit, amit megbeszéltünk. Ugyanazt mondja, minthogyha kirobbanna, és nagy haraggal neki menne a másiknak, hogy te ma megint így meg úgy. Hát ki mondja, amit akar, a közlés tartalma tulajdonképpen ugyanaz, csak más lesz a reakció. Várhatóan. Vagy akár azt is kimondhatja az ember, hogy hát igen, ebben a helyzetben én mérges leszek. Miért nem tudjuk kimondani, amit érzünk? Miért lehetne kimondani, hogy érzem, hogy mérges leszek? És ezzel nekem is könnyebb, meg a másik is jobban oda fog figyelni. Aztán a másik nehéz dolog, hogy az ember megmutatja a sebezhetőségét. Amikor én kimutatom azt, hogy mit érzek, vagy hol fáj, mi az, ami a haragot elindítja bennem, akkor sebezhetővé válok. Tehát reménység szerint mondjuk egy házasságban, amikor az egyik fél érzi a másik sebezhetőségét, akkor nem szúrni fog. Hanem erre a bizalomra reagál, hogy megmutatta a gyengéjét, akkor én is úgy állok hozzá, hogy meghallgatom, vagy odafigyelek, és nem letámadom. Tényleg nagyon fontos, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy tanuljuk meg megismerni és kimondani, megmutatni az érzéseinket. És aztán, ami a kommunikáció témában is előkerült, hogy merjünk és tudjunk, tanuljunk kérni. Tehát nem haraggal kirobbanni, hanem ezt megelőzendő kérni. Meg tanuljunk odafigyelni a belső hangjainkra. Akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy teljes joggal haragszunk a másikra, akkor is jó megkérdezni, hogy nem reagáltam túl. Tényleg ilyen fajsúlyú ez a dolog, hogy nekem így ki kell robbanni? Aztán nagyon egyértelműnek és kézenfekvőnek tűnik, de hogyha a másik jelez nekem valamit, akár olyat, amire én fogok haragudni, akár a saját haragjáról jelez valamit, merjek már ránézni. Tudja, hogy figyelek rá. Ránézek, jelzem neki, hogy hallom, amit mond. És ha úgy érzem, hogy hibáztam, akkor ki merem mondani. Tanulni kell. Még ránézni is tanulni kell. Azt is tanulni kell, hogy a másik megmondom, vagy megmutatom, hogy figyelek rád, mert sokszor könnyebb lenne elengedni a fülünk mellett, és tanuljuk meg a hibánkat beismerni. Még mindig a megelőzés témában, de a saját tapasztalatokból tanulva egy-egy vitás helyzet, amikor lecseng, vagy amikor már lehet róla beszélni, akkor a következő helyzet megelőzése érdekében együtt is lehet tanulni. Lehet úgymond szerződést kötni egymással. Mondjuk a házas felek szerződnek egymással, a vitás helyzetekből tanulva. mondjuk mind a kettő kimondja, vagy leírja, hogy mit várnék, vagy mit vártam volna tőled ebben a bizonyos helyzetben. Én valamiért mérges voltam, mert nem azt kaptam, amit vártam. Mit vártam volna leírni? Olyan nagy élvezettel le lehet írni. Mit vártam volna tőled? És a következő kérdés nyilván az, hogy mit adok én? Mit várhatsz te tőlem egy ilyen vagy hasonló helyzet megoldásában? Csak az első papírt ki lehet dobni. Nyugodt szépen. A másikat meg kicserél. Ezt valaki kipróbálja, meg fog lepődni. Tényleg nagy hatása van. Élvezettel kiírja magából, hogy mit kér, vagy mit vár ő. Akkor attól megnyugszik. És akkor föl tudja ajánlani azt, amit ő tud hozzáadni ehhez a helyzethez, vagy a helyzet megoldásához. És ha így tudunk lezárni egy konfliktust, akkor legközelebb már könnyebben megy enélkül. Leírás nélkül is egyre inkább rá fog állni az agyunk, hogy hát nem csak azt nézem, hogy én mit várok, hanem mit tudok én tenni ennek a helyzetnek a megoldásáért. Hát Szászlónak is egy a vége. Nem tudunk jobbat kitalálni, mint amit a Biblia mond. A haragusztok is ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. És még egy rövid mondat zárásként. Állítólag ilyen kis kitűzőket is gyártottak valahol ilyen felirattal, hogy a béke velem kezdődik. És gondoljuk el, hogy milyen érzés lenne egy ilyen kitűzővel járkálni otthon vagy az utcán. Látják rajtam, hát akkor nekem is ott kell lenni a tudatomban. A béke velem kezdődik. Ugye mondtam, hogy veszekedni csak ketten tudnak. A béke velünk kezdődik. Én ennyit szerettem volna mondani, nem akartam itt haragot provokálni, talán kevesebb példa hangzott el, mint két nappal ezelőtt, de hát ne tanítsuk egymást haragudni. Remélem, hogy valamit el lehet belőle vinni, de nyugodtan, hogyha valakinek akár a konkrét példával kapcsolatban, amire ő gondolt saját haragként, akár mással kapcsolatban kérdése vagy véleménye van, akkor arról lehet beszélni. Például célszerű lenne tényleg egy haragú helyzetet megjeleníteni, átgondolni, és akkor megnézni, mit lehetne kezdeni, akár a hallottak alapján azzal a helyzettel. Van valaki, aki ilyet föl tud ajánlani? Milyen helyzetet? Mindjárt itt kapnak össze rajta, hogy mi legyen ez a helyzet, és akkor tudjuk kezdeni. Olyan békés házaspárokat látok itt. Jó, akkor kérek egy kis visszajelzést. Van valami, ami megragadt?
Sok minden visszakerülhet. Voltak pillanatok, amikor az ember kérdezi magára is, mert
az nem baj.
És csak megerősíteni tudom, hogy azért tényleg aranymondás, hogy az ember haraggal zárjon egy napot, mert megmérgezheti a holnapot is akár.
Sőt, nem csak heti, hanem meg is mérgezi.
Igen.
Tegnap előtt olyan jó volt látni azokat a kis csoportokat, beszélgető körök alakultak, és örültem neki, hogy megy tovább a téma, meg visszajelzés is jött, azért gondoltam, hogy talán van a plénum előtt is olyan gondolat, ami elhangozhat.
Elindul ugye a gondolat a fejében ezek hallatán. Nekem az a tapasztalatom, hogy mindig az húzza a rövidebbet, ami haragszik.
És ha mind a kettő haragszik, akkor mind a kettő húzza rövidebben.
Igen.
Hát én gondolom, hogy el is hangzott, hogy ha haragszok, az nekem már nem a másiknak ezt hosszabb fogok haragszom, de vagyis nem feltétlenül úgy jelenne neki, mert ugye annak is hozták azt, hogy én haragszom a másikra, de biztos, hogy annak rosszabbat játszik.
És ezt valaki tudatosítja, akkor félni fog attól, hogy haragudjon. És már is előre léptünk.
Valaki hajlamos arra, hogy haragudjon, akár mindenféle apróságért, ezt a saját életét megkeseríti. Holott nem vagy inkább arra törekedne, arra összpontosítaná, hogy az élet szép. Vagy lenne legalább, ha egy kicsit valaki optimistább, akkor inkább a szépet próbálja keresni a helyzetben, és ezzel próbálja a haragát csillapítani, vagy inkább, tehát túltenni magát az szituáció a helyzeten. Ugye?
Érdekes bibliai példa, amikor Jónás várja Ninive pusztulását. És nem, csak nem, már elmúlt az idő, mindig nem pusztult el a város. És azt érzi, hogy jogosan haragszik. Az Istenre. Miért küldtél engem ilyen hírrel, hogy még 40 nap és elpusztul a város, hogyha nem pusztul? Hát ezért jó, amikor az Úristennel is megbeszélni, vagy akár meghallgatni az üzenetét, hát ha éppen belénk talál egy-egy ilyen helyzetben. Mert megfelel az Úristen Jónásnak is. Mert te szánod ezt a bokrot, ami elhervadt, én meg ne szánjam azt a sok ember. De ha csak formagában és haragszik, és nincs benne hajlandóság se arra, hogy az Úristennel beszéljen róla, vagy oda hallgasson, akkor tönkre teszi vele magát is. És hányszor előfordul, hogy valaki a maga gondjával, netán haragjával ül be a templomba, és pont azt hallja, ami neki szól. Ami pont a haragjában teszi helyre. De ugyanígy egymásért is felelősek vagyunk. Ugyanígy egymást is helyre tudjuk tenni. Mert kívülről sok minden jobban látszik, mint belülről. Már nem tudom, hogy milyen környezet volt az, vagy milyen helyzet, amiről ezt olvastam, hogy bizonyos közösségben olyan ember, aki már nem nagyon volt használható ilyen-olyan munkákra, terhére lett volna a környezetének, kivonult a faluból, és felment a hegyre. És ott élt, és akkor nem kellett kerülgetni, meg nem volt útban senkinek, de mindig fölment hozzá valaki, vitte neki azt, amire szüksége volt, és akkor ott lehetett vele beszélgetni. Azzal az emberrel, aki már dolgozni nem tudott, de nyilván megvolt a maga életbölcsessége, ráadásul rálátott a falura. Látta, hogy ki hova megy, ki hova osont be esetleg, melyik házból, melyik házból. Ki kivel beszél, nem volt egész nap más dolga. Csak figyelt, rálátott onnan felülről. És aki vitte neki az élelmet, meg amire szüksége volt, azzal mindezek tudatában el tudott beszélgetni, és onnan föntről gyógyított a falu ezzel a tudással. Ja, lehet, hogy mi is ilyen rálátó emberek mások segítésére. Akár úgy, hogy tehát jó, látom, hogy haragszol, de nincs igazad. Gondolkodjunk már róla együtt. Mit is érzel tulajdonképpen? Tényleg nagyon fontos. Én is úgy látom újra meg újra, hogy alapvető gond házasságukban is. Hogy nem tudjuk kimondani, nem is csak kimondani, hanem magunk sem tudjuk, hogy mit érzünk. Magunknak sem tudjuk megfogalmazni. Volt egy időszak, sorra panaszkodtak a barátnőim, hogy hát nem tudom, mi van a férjemben. Fogalmam sincs, hogy mit miért csinál, vagy mond, vagy nem mond semmit, és nem tudom, hogy miért. Ezért mondtam, hogy a férfi embernek valószínűleg nehezebb kifejezni azt, hogy mit érez. Mert a nők szoktak panaszkodni, hogy nem értem. Hát tanítsuk meg egymást. Köszönöm szépen! Vasárnap várjuk a házas párokat egy megerősítő áldásra a templomban. Vagyis a gyülekezeti házban. Szokás szerint úrvacsora Isten tisztelet, tehát nem csak áldásra jó, hanem tiszta lappal való indulás. Vagyis. És ha valaki csak abban megerősödött ma, hogy ne menjen le a napvati haragotokkal, akkor már nem jött hiába. Ha pedig lesznek új témakörök, amikről a társaság szeretne hallani, akkor a házasság hetében majd jövőre a legkésőbb elindítjuk.
Nem tudom, talán még azt mondjam, hogy azzal is lehetett az embernek, ahol a haragját sivatítani, hogyha lemondja a következtetéseket, hogy miért tudod, hogy miért történt ez.
Mármint, hogy miért haragszik?
Igen. Hogy legközelebb ne úgy történjen.
Miért váltotta ki ezt belőlem ez a történés? Lehet, hogy az indulatom fele gyerekkoromból jön. Mert valamire emlékeztet ez a helyzet. És azt szabadítja föl, amit akkor nem sikerült elrendezni.